Álom és valóság, ez a címe a mai prédikációnak, és ez a prédikáció a József életút sorozatának a harmadik része. Ha valaki nem ismeri a Bibliának ezt a történet sorozatát, akkor azt tudom ajánlani, hogy Mózes első könyvében le van írva Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak a története, és ezt követően Jákob utódainak a története, és többek között József története is, ami egy nagyon-nagyon érdekes történet, tele van nagyon érdekes fordulatokkal, amiben az Isten különleges csodája, szabadítása is megnyilvánul, és a vége happy enddel végződik. Úgyhogy mindenképpen azt ajánlom, hogy aki nem ismeri még ezeket a történeteket, olvassa el a Bibliából, tehát Mózes első könyvében lehet találni, vagy pedig a Kőszikla gyülekezet korábbi Isten tiszteleteinek a prédikációi segíthetnek ebben, hogy mindez úgy világosan érthető és értelmezhető legyen. Most arra hívok mindenkit, hogy egy több ezer éves történetbe pillantsunk bele. Elutazunk az ókorba, és az ókornak az egyik emblematikus országába, Egyiptomba érkezünk meg, és ez a történet Egyiptomban zajlódik. Mielőtt elolvasom a Bibliából ezt a kijelölt szakaszt, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy miközben halljuk ezt a történetet, Józsefnek a történetét, ami egy börtönben játszódik le, két dologra különösen figyeljünk. A történetben is, meg aztán majd a prédikációban is. Az egyik dolog, amire érdemes odafigyelni, hogy ki az az Isten, vagy milyen az az Isten, aki a történet mögött ott van, és irányítja a folyamatokat. Szóval ki az az Isten, vagy milyen az az Isten, hogy tudjuk elképzelni? A másik ilyen fontos szempont, amin érdemes elgondolkodni, meg figyelni, ez pedig az, hogy a történetben megjelenik két ember és két álom. És a kérdés az, hogy te melyik álmot választod? Melyik álom áll hozzád közel, amit szeretnéd, hogy beteljesedjen az életedben? Hát ezek után akkor nézzük meg ezt a történetet, ami Mózes első könyvének a 40. részében van leírva, és az első verstől ezt mondja Isten igéje. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király, a pohárnoka és a sütőmestere vétkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott ezért a fáraó a két főemberre, a főpohárnokra és a fősütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet is fogva tartották. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben, uraházában. Miért olyan szomorú az arcotok? Ők ezt felelték. Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik. Istennél van a megfejtés. Beszéljétek csak el nekem. A főpohárnok elbeszélte az álmot Józsefnek, és ezt mondta. Álmomban egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn három vesző volt. Alig, hogy kihajtott, már ki is virágzott. A fültyein megérettek a szemek. Kezemben volt a fáraó pohara. Fogtam a szőlőszemeket, belefacsartam a fáraó poharába, és a poharat a fáraó kezébe adtam. József ezt mondta neki, a megfejtés a következő. A három vessző három nap. Három nap múlva fölemel téged a fáraó, visszahelyez a hivatalodba, és te odaadod a poharat a fáraó kezébe, a régi rend szerint, amikor a pohárnoka voltál. De ne feledkezz meg rólam, amikor jó dolgod lesz, és légy hozzám hűséges. Említs meg engem a fáraónak, és vitesd ki ebből a házból, mert galádul raboltak el engem a héberek földjéről, és itt sem csináltam semmi rosszat, mégis tömletbe vetettek. Amikor a fősütőmester látta, hogy milyen jó a megfejtés, ezt mondta Józsefnek. Nekem meg álmomban három kosár kalács volt a fejemen. A felső kosárban mindenféle sütemény volt, ami a fáraónak készült, és a madarak ették azokat a fejemen lévő kosárból. József ezt mondta a válaszában. A megfejtés a következő. A három kosár, három nap. Három nap múlva fölemelt téged a fáraó, de fára akasztat, és a madarak eszik le a húsodat. Harmadnap születésnapja volt a fáraónak, lakomát rendezett, és minden szolgájának is fölemelte a főpohárnokot és a fősütőmestert szolgái jelenlétében. A főpohárnokot visszahelyeztette pohárnoki tisztségébe, és ő adta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmestert pedig felakasztatta, ahogyan az álmukat József megfejtette. Tehát az első fontos kérdés, hogy ki az az Isten, aki a történet mögött van. Ugyanis ő adja az álmokat, mi korábbi történetekből tudjuk, hogy Józsefnek is ő ad álmot, a fősütőmesternek, a főpohárnoknak is ő adja az álmot, és aztán a megfejtést is Isten adja meg Józsefnek, és a megfejtés pedig 100%-ban hozza a valóságot, tehát megtörténnek az események. Tehát Isten az, aki ott van az események mögött, irányítja a folyamatokat úgy, hogy azok az emberek, akik benne vannak ebben a történetben, hát részben tudják, hogy miről szól a dolog, részben meg teljesen úgy tűnik, hogy a sors irányítja őket, és ők nem tehetnek semmit. És talán egy kicsit félelmetes, ha belegondolsz abba, hogy a te életedet ki irányítja. Hogy van az velem vagy veled, hogy történnek az események velünk, és mi irányítjuk, mi döntünk, hogy ide megyünk, oda megyünk, ezt tesszük, azt tesszük, megvesszük, eladjuk, igen mondunk, vagy nemet mondunk, tehát mi irányítjuk a dolgokat, vagy pedig valami külső erő befolyásol bennünket, és nem is tudjuk, vagy nem vagyunk a tudatában ennek, de kívülről irányítanak bennünket. Gondolkoztál már azon, hogy a te életedet ki irányítja? Vagy hogy történnek veled a dolgok? Én irányítom a sorsomat, vagy pedig semmi közöm hozzá, csak úgy tűnik egy illúzió, hogy a kezemben van a sorsnak az irányítása. Szeretnék most bemutatni két véleményt. És ez a két vélemény tulajdonképpen bemutatja azt a gondolkodásmódot, ahogy gondolkodnak emberek ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy valamivel te is azonosulni fogsz, és azt mondod, hogy igen, ez kicsit közelebb áll hozzám, vagy a másik egy kicsit távolabban. Gondoljunk el két olyan szélső álláspontot. Az egyik oldalon, az egyik szélén van egy olyan gondolkodásmód, amit ilyen fatalista gondolkodásmódnak neveznek, aminek a lényege az, hogy tulajdonképpen mi semmit nem tehetünk, mert a sors irányít bennünket, vagy ha valaki istenhívő, akkor azt mondja, hogy az Isten irányítja az életemet. Tulajdonképpen nekem túl sok esélyem nincs, tehát az Isten befolyásolja a körülményeimet, a dolgaimat, az Isten adja a gondolatokat nekem, az Isten mondja meg, hogy mikor mit csináljak. Tehát ebben az egész életben én élem az életemet, de nem én irányítom a folyamatokat. Tehát bele kell törődni a sorsunkban, tehát ha rossz dolgunk van, akkor nem kell lázadni, ez van, úgyse tudunk ellene semmit tenni. Ha jól mennek a dolgaink, akkor nem feltétlenül azért, mert jól csináltuk, hanem hát így alakultak a dolgok. Ugye a tőlünk nagyobb erő, a sors vagy Isten, ki hogy gondolja, az így döntött velünk kapcsolatban, és vagy szerencsés az életünk, vagy pedig hát szerencsétlen az életünk, és azt mondjuk, hogy jó lenne cserélni valakivel. Tehát van egy ilyen gondolkodásmód, egy ilyen fatalista gondolkodásmód, hogy mintha a felelősség rajtam nulla lenne, mert hát rajtam kívülálló erők befolyásolják az életemet és a dolgaimat. Ez a gondolkodásmód tulajdonképpen arra enged következtetni, hogy úgy történnek a dolgok, nézzünk egy példát erre, hogy ha holnap engem hamarabb hazaengednek a munkahelyemről, nem kell végig dolgozni a munkaidőt, akkor az nem azért van, mert a főnök annyira jó főnök, vagy nem azért van, mert kértem, hogy engedjenek hamarabb, hanem azért, mert az Isten úgy döntött, hogy engedjenek hamarabb haza holnap a munkahelyemről. Ezért a főnök nem tudja pontosan, hogy mi történik, de hát valami sugallat azt mondja neki, hogy engedjük haza az embereket, és akkor hazaengednek a munkahelyedről. Vagy pedig történik mondjuk egy baleset veled, ez a baleset szerencsés kimenetelő, tehát nem haltál bele, és akkor elkezdesz gondolkodni rajta, hogy hogy is volt ez az egész. És ha valaki egy ilyen fatalista módon gondolkodik, akkor azt mondja, hogy nem kell ezen gondolkodni, hát hiába gondolod át, hogy jobban kellett volna vigyázni, jobban szét kellett volna nézni, vagy lassabban kellett volna hajtani, vagy bármilyen szituációban, azt mondod, hogy egy kicsit másképpen kellene csinálni, és ennek van egy tanulsága, hogy legközelebb, hogyha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor hát ezt a tanulságot építsd be, és talán akkor nem szenvedsz balesetet, vagy nem okozol balesetet. A fatalista gondolkodásmód azt mondja, hogy ezzel fölösleges bajlódni, mert hát a sors így irányította, hát balesetet szenvedtél, és kész. Vagy ez is Isten akarta ezt így, és kész. Tehát tulajdonképpen túl sok eszköz nincs a kezünkbe. Tehát ez van az egyik oldalon, és vannak emberek, akik azért így gondolkodnak, hogy tulajdonképpen úgy elengedik magukat, és rábízzák magukat sorsra, Istenre, bármire, és azt mondják, hogy nekem nincs túl sok eszköz a kezemben ahhoz, hogy irányítsam, befolyásoljam a dolgaimat. Ha a másik oldalra megyünk át, ugye a ló túlsó oldalára, ott van egy másik gondolkodásmód, ez a másik gondolkodásmód pedig nem más, mint az úgynevezett deista gondolkodásmód. Ez a gondolkodásmód azt mondja, hogy igen, van Isten, van egy teremtő Isten, aki megteremtette ezt a világot, létrehozott mindent, és amit körülöttünk látunk, meg amit nem látunk, azzal együtt egy csodálatos világot alkotott az Isten, de miután befejezte a teremtésnek a munkáját, azt mondta, hogy jó, ez működik, beleprogramozta az egész teremtettségbe azokat az alapelveket, azokat a szabályokat, hogy minden működjön, a csillagok meg a bolygóknak a pályájától kezdve az egészen az ember életéig, vagy a legkisebb mikroszkópikus élőlényekig. Szóval az Isten elindított mindent, és ez tökéletesen működött, és miután ez így elindult, az Isten hátralépett, beleült egy nagy karosszékbe, és azóta figyeli ezt az egészet, de nem befolyásolja az eseményeket, hiszen működik minden, és az embert fölruházta azzal a képességgel, hogy tud gondolkodni, hogy értelme van, hogy tud dönteni, ezt választani, vagy azt választani, tehát van választási, vagy opcionális lehetőségek, hogy merre tudjunk elmozdulni, és az emberre rábízta azt, hogy fedezze fel ezt az egész világot, irányítsa a dolgokat, amennyire lehetséges, és minél több dolgot felfedez az ember, és minél inkább jó dolgokat lát meg, tehát rájön alapelvekre, olyan isteni igazságokra, annál bölcsebben tudja élni az életét, tehát annál inkább normális, vagy jó élete lehet. Tehát ez a fajta gondolkodásmód, ami a másik oldalon van itt, az azt mondja, hogy igenis az embernek van, nagyon nagy felelőssége van, hogy hogy éli az életét, nagy felelőssége van abban is, hogy hogy érti meg a körülötte lévő világ dolgait, hogy érti meg mindazt, amit már az Isten elindított, és ebből következik, hogy milyen élete lesz. Tehát ez a gondolkodás azt mondja, hogy az életünknek az irányítása az nagyon is a mi kezünkben van. Ha jó dolgokat látsz meg, jó dolgokat értesz meg, hogy az igazságot, akkor jól tudod élni az életedet. Ha nem érted ezt az egészet, és mindig nekem ész a falnak, hát az a te problémád lesz. Nos, tehát van ez a deista gondolkodásmód. Nézzük meg erre is példát. Az egyik példa, ami nekem a legjobban tetszik, azt Madács Imre fogalmazta meg az Ember tragédiájában. Ő úgy fogalmazza, egy ilyen nagyon híres sort szeretnék idézni, ami nagyon sokszor előjön. Ez így hangzik: be van fejezve a nagy mű, ugye a teremtés, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Ez tipikusan leírja azt, hogy az Isten megteremtett mindent, beindultak a motorok, működik minden, és aztán az Isten visszalépett és pihen, és figyeli ezt az eseményeket, meg folyamatokat, ami a világnak az eseménye és a folyamata. Tehát ebből az következik, hogy ha valaki hülyén éli az életét, akkor hát hogy is mondjam, hülye élete lesz, vagy rossz élete lesz. Ha valaki bölcsen éli az életét, akkor annak jó élete lesz. Ennyire egyszerű. És az a kérdés, hogy hozzád melyik áll közelebb? Azt mondod, hogy nem kezd az egésszel foglalkozni, a sors kezében vagyunk, és ennyi. Vagy pedig annyira a kezedben tartod a dolgokat, mert úgy gondolod, hogy hát senkire nem számíthatsz, sem az Istenre, mert hát ő elindította, és működik minden, és neked kell megérteni, neked kell jól életet élni, neked kell jó döntéseket hozni, ezért keményen dolgozol, próbálsz minél több sikert elérni, minél több pénzt fölhajtani, minél több helyre eljutni, hiszen hát egy életed van, és neked a felelősséged, hogy ebből a legtöbbet kihozd. Szóval melyik az igaz? Egyrészt te hol tartasz ebben a folyamatban? Itt vagy, vagy valahol a kettő között mozogsz, vagy néha itt, néha ott. És tényleg a fontos kérdés, hogy melyik az igaz, ez vagy ez? Hadd mondjak neked valamit. Mind a kettőben van igazság, de egyik sem az igazság. Ilyen részigazságokat tartalmaz ez is, meg ez is. De hogyha ezekben gondolkozol, vagy ezen a pályán mozogsz, hogy kicsit ebből, kicsit abból, akkor rossz irányba mész. Ugyanis ezek ilyen, vagyis mondjam, filozófiai gondolkodásmódok, amiben megjelenik ilyen, meg olyan gondolkodásmód, de azt szeretném neked tanácsolni, hogyha tényleg szeretnéd megérteni az életednek az eseményeit, ha tényleg szeretnéd megérteni azt, hogy kicsoda az Isten, és hogy te ki vagy ebben a világban, és szeretnél normális életet élni, akkor ezt az egészet felejtsd el. Ne legyél fatalista, és ne legyél deista. Tudod, mi legyél? Legyél igazi keresztény. Ugyanis az Isten igéje, a Biblia az, ami a helyes irányt megmutatja nekünk, kijelöli azt a sávot, ahol közlekedhetünk, mint emberek, és nem az egyik vagy a másik szélsőségbe kell esni, hanem helyes irányba kell menni. Szeretném idézni most Jézus Krisztusnak a szavait. Jézus azt mondja a János evangéliumának a 8. rész 29. versében, ez egy mondat, de annyi igazság van benne, hogy lehet benne gyönyörködni órákon keresztül. Sőt, utána egy egész életnek a programja lehetne ez, amit Jézus bemutatott, nem csak mondta, hanem be is mutatott. Szóval így hangzik Jézus Krisztusnak ez a nagyon fontos mondata, egy alapelv. Azt mondja, aki elküldött engem, az velem van. Most nem megyünk tovább, tehát ez még csak a mondatnak az eleje. Aki elküldött engem, az velem van. Ez mit jelent? Hogy az, aki elküldte Jézust, az a mindenható Isten, az Atya, elküldi Jézus Krisztust erre a földre, és Jézus azt mondja, hogy az Atya velem van, együtt működünk. Vagyis nem igaz az a gondolkodásmód, hogy az Isten hátralépett, és az Isten már nem érdeklik a dolgok, rajtad múlik minden. Az Isten, az Atya együtt működik Jézus Krisztussal, azt mondja, az Isten az velem van. És ez igaz rád is, meg rám is, hogy ahogy éljük az életünket, az Isten velünk van. Ha tetszik, ha nem, ha hiszel benne, ha nem. Ez így van. Az Isten veled van. Mert az Isten ma is aktívan közreműködik a világnak a dolgaiban, a világ eseményeiben, és ezt lebontva a te életedben és a te dolgaidnak az alakulásában is. Tehát az Isten veled van. És így folytatja Jézus, tehát, hogy aki elküldött engem, az velem van, tehát idáig jutottunk el, és így folytatja, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Jézusnak ez a programja így hangzik, hogy Isten velem van, nem hagyott egy pillanatra sem egyedül, és én úgy döntök, hogy mindig azt teszem, ami neki kedves. Ez a másik rész nagyon-nagyon fontos abban az értelemben, hogy ahhoz, hogy átéld, ahhoz, hogy tapasztald azt, hogy az Isten veled van, egyébként ez így van, ha tetszik, ha nem, de hogy te át is éld ezt, és valóságos megtapasztalás legyen, ahhoz viszont neked úgy kell élni, hogy az Istennek tetszen. És itt jön az opcióknak a lehetőség, a választási lehetőség. Hogyha te jó dolgokat választasz, Isten szerint való dolgokat választasz, akkor elkezded tapasztalni, hogy az Isten tényleg velem van. Hogy az Isten velem jön. Vagy én követem az Istent. Tehát, hogy az Isten aktív az én életemben, és én pedig a különböző döntéshelyzetekben úgy döntök, hogy az Istent akarom követni. Egyébként dönthetnék másképpen is. 5 Mózes 30:19-ben tulajdonképpen ugyanez van leírva, ezt Isten jóval korábban jelentette ki, és így hangzik. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid. Mit jelent ez? Tehát azt mondja Isten, az a kijelentés az embereknek, a népének, és neked is, és nekem is, hogy az egyik oldalon, az egyik opció, az egyik lehetőség az élet. A másik oldalon egy másik lehetőség a halál. Melyik a szimpatikus neked? Ez vagy ez? És aztán tovább folytatja Isten, itt van az élet, és az élettel együtt ott van az áldás is, hogy az élet az ne csak egy üres élet legyen, hanem egy áldott élet legyen. A másik oldalon ott van a halál, és ez nem csak egy elmúlás, hanem az átok is vele van, ami egy rossz életet jelent, egy rossz irányt jelent, és egy igazán katasztrófát jelent. Szeretnél jól életet élni, áldott életet élni, vagy elpusztulni az átok alatt? Melyiket választod? Ugye az Isten fölkínálja a választási lehetőséget. Vannak opciók. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten eldöntött mindent, te meg, mint egy kis bábú valahogy valaki irányítása alatt leéled az életedet. Van választási lehetőség. Azok a választási lehetőségek, amelyeket Isten fölkínált, azokban mindig van A, B, vagy C, vagy nem tudom, amennyit Isten opciót felajánl, azok közül választhatsz. Nem akármennyi lehetőség van, nem azt csinálsz, amit akarsz, de amikor Isten fölkínálja a választási lehetőséget, akkor igenis rajtad múlik, hogy hogy választasz. Élet és halál, áldás és átok. Melyiket választod? Tehát az Isten megadta a döntésnek a képességét. Minden embernek, ez megvan. Ez rendelkezésre áll. Van egy szabadságod, hogy így is dönthetsz, meg így is dönthetsz. De mégis azt kell mondani, hogy nem azt jelenti, hogy bármit megcsinálhatok. Ugyanis bizonyos korlátok között éljük az életünket. És vannak olyan dolgok, amelyekben az Isten azt mondja, hogy ez így lesz, és ha tetszik, ha nem, ha akarod, ha nem, úgy lesz. Vannak alapelvek, amelyekben az Isten kijelentett dolgokat, ezek az irányok lesznek. És itt nincs választási lehetőség. Viszont vannak dolgok, amiben az Isten azt mondja, hogy ezekben pedig döntsél. Válaszd ezt, vagy válaszd azt, és amit választasz, annak alapján fogod majd élvezni az életet, vagy károsztatni magad, vagy jó életet élni, vagy rossz életet élni. Ugye nem két szélsőség van, hanem a kettő együtt van. Össze van csomagolva. Valamit Isten dönt el, valamiben Isten megkérdezi a véleményedet, és a válaszod alapján az Isten reagálni fog erre valahogy. Nézzünk egy olyan példát, ami ma nagyon befolyásolja az életünket. Ma 2021 van. A zsidó naptárt nézzük, akkor 5781. évben élünk a teremtéstől kezdődően. Ugye, tehát mindegy, hogy milyen naptárt nézünk, lényeg az, hogy ma van a ma. És ma az egész világot meghatározza a koronavírus. Ugye? Minden ország, kicsik és nagyok, nagy hatalmak és a legjelentéktelenebb kis ország is, ezzel küzd. Az egész világon probléma a koronavírus kérdése. És hogyha ezt próbáljuk értelmezni ebben az összefüggésben, amiről most beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy vannak olyan dolgok, amely rajtam kívülálló. Az, hogy én elkapom-e a koronavírust vagy nem, ez nem rajtam fog múlni. Nem tudom. Ha elkapom, hogy belehalok vagy túlélem, az sem rajtam fog múlni valószínű. Ezt nem tudom. Viszont vannak lehetőségek. Azt, hogy védekezek-e a vírus ellen, fölveszem-e a maszkot, vigyázok-e a személyes higiéniámra, betartom-e a szabályokat, próbálom kontrollálni magam, hogy lehetőleg ne kárt okozzak, hanem védekezzek, vagy másokat is megvédjek, az már az én felelősségem, az már egy olyan opció, amiben én dönthetek. Ugye értjük, hogy az élet legkülönbözőbb területein vannak olyan dolgok, amelyek meghaladják a képességeinket. Tehát nem tudunk mit kezdeni vele, vagy van, vagy nincs, vagy így lesz, vagy úgy, de valahogy történni fog. A másik oldalon meg ott vannak az opciók, hogy választhatunk, hogy mi történjen az életünkbe, és merre megyünk tovább. Na, menjünk vissza Egyiptomba, az ókorba. És nézzük meg a börtönben lévő eseményekben, hogy ott van egy fősütőmester, akinek az álma ugye arról szólt, hogy a fején volt az a bizonyos kosár, benne voltak a finom sütemények, amit a fáraónak szoktak sütni, és akkor jöttek a madarak, és megették a kosárból a süteményeket, a csipegették. És ennek az álomnak a jelentése az volt, ahogy József elmondta, hogy ennek a következménye az, hogy 3 nap múlva kihoznak téged a börtönből, és amikor kihoznak, a fáraó elítél téged, halálra ítél, föl leszel akasztva, és a végén ott leszel az akasztófán, és a madarak eszik a húsodat. Hát én nem tudom, hogy ha te hallanál egy ilyen megfejtést a te életedre vonatkozóan, most akár álmodtad ezt, akár nem, valaki ezt mondaná neked, hogy 3 nap múlva meghalsz, felakasztanak, és a madarak eszik a húsodat, de mit reagáltál volna erre? Képzeljétek el, hogy itt a történetben azt látjuk, hogy ez a fősütőmester végighallgatja ezt, és aztán csönd. Nem szól semmit. Hogy miért nem, én nem tudom, de vagy azért ma annyira fatalista volt, vagy nem tudom, az akkori gondolkodásmódban, az ő agyában, lelkében valahogy az volt, hát az Istenek ezt akarják, hát mit tudok tenni ez ellen? Akkor ez van. De a másik oldalon ott lett volna a lehetőség, és nyilván én teljesen más módon gondolkodom, mint ő, de biztos vagyok benne, hogyha nekem ezt mondaná valaki, és tudom, hogy ez komoly dolog, ez nem egy átverés, akkor azt mondanám, hogy oké, de hát én nem akarok meghalni, nem akarok, hogy fölakasszanak. Én nem akarom, hogy a madarak egyék meg a húsomat. De ez nem egy dicsőséges dolog. Hát akkor, Uram Istenem, bocsáss meg a bűnömet, vagy tisztíts meg engem, vagy adj kegyelmet. Jönnék az Istenhez, vagy azt mondanám ebben a szituációban, hogy József, hát a te Istened, aki adta ezt az álmot, meg a megfejtést is adja, ez az Isten biztos egy hatalmas Isten. Mondd már meg ennek az Istennek, hogy segítsen rajtam, vagy imádkozz az én életemért, hogy adjon az Isten nekem kegyelmet. De ez a fősütőmester nem mond semmit, egyszerűen csak tudomásul veszi, ez van. Ha ennek így kell lenni, hát így lesz. Pedig nem föltétlen kellett volna így lenni, vagy talán nem föltétlen kellene így lenni. És mindaz, ami történik ebben a régi történetben, remélem, hogy neked is reménységet ad, hogy van választási lehetőség. Hogy van lehetőség arra, hogy más utat járj be, mint amit eddig jártál. A Biblia azt mondja János evangéliumának a 3. rész 18. versében, aki hisz ő benne, az nem jut az ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának a nevében. Vagyis miről szól ez a dolog? Hogy ha te hiszel az Isten egyszülött fiának a nevében, az egy más utat jelent az életedbe, mint ha nem hiszel az Isten egyszülött fiának a nevében, ez egy teljesen más irányba fog vezetni téged. Abban nincs lehetőség, hogy azt mondod, hogy téged ez nem érdekel, akkor te rosszat választottad. Azt mondja Isten, ezt a két opciót adtam. Valamelyiket választani kell, és az meghatározza az életedet. Ha te hiszel, akkor nem kerülsz az ítéletre. Ha hiszel, hiába mondják ki fölötted a halálos ítéletet, hiába mentek rossz irányba a dolgok, hiába félelmetes minden, ami körülötted van, ha hiszel az Isten egyszülött fiának a nevében, akkor az Isten megbocsájtó kegyelme megnyilvánul az életedbe. Ha azt mondod, hogy ez engem nem érdekel, ha azt mondod, hogy én nem akarom ezt választani, nem hiszek benne, akkor tulajdonképpen úgy döntöttél, hogy elutasítod az Isten kegyelmét, és választod azt az utat, amit a fősütőmester is átélt, hogy kihozták a börtönből, de csak azért, hogy kimondják az ítéletet fölötte, és aztán végre is hajtották. Van két választási lehetőség. És az elején említettem, hogy gondoljuk át azt, hogy te melyik álmot választottad volna. Azt az álmot, amit a főpohárnok álmodott, amiben átéli azt, aztán valóságban, és nem csak az álomban, hogy kihozzák a börtönből, és azt mondják, hogy meg van bocsájtva az a bűnöd, rendezve van az, amiért börtönbe kerültél, mert tényleg elkövetett valamit, tehát ő nem alaptalanul került a börtönbe, de rendezve van a múlt, és visszahelyezik őt abba a pozícióba, abba a méltóságba, ami korábban volt, ami egyébként nem volt egy rossz munkahely. Tehát a fáraó mellett dolgozni, az egy nagy, magas megbecsülést jelentett, jó fizetést, jó körülményeket. Visszahelyezik oda, abba a méltóságba, és élheti tovább az életét. Van ez az út, ez az álom, és van a másik, ahol kihozzák a börtönből, elmondják, hogy amit elkövetél, annak az eredménye a halálos büntetés, és végrehajtják. Van két út. Te melyiket választod? És ha rossz irányba mennek a dolgaid, ha te nem az Isten felé haladsz, akkor ez a mai prédikáció, ez a régi ókori történet, ami egy igaz történet, arra hívja fel a figyelmedet, hogy ne menj a rossz irányba, lehet választani, és lehet jó irányba haladni. A két ember, a fáraó két fő embere tehát, bemutatja azt a két opciót, azt a két lehetőséget, amit az Isten fölkínál az emberiségnek. Mind a ketten jól indulnak el, ugye? Jó pozíció, jó munkahely, jó irányba haladnak a dolgok. De azt mondja a Biblia, hogy mindkettő vétkezett. És a véteknek a következménye az, hogy lecsukták őket, tehát börtönbe kerültek. De a börtönből, amikor kihozzák őket, az egyiknek az élete a szabadulásról szól, a kegyelemről szól, a másiknak az élete viszont az ítéletről szól, hogy nincs kegyelem. És a fáraónak ez a két főembere, és az ő életük tulajdonképpen az emberiség két csoportját mutatja be. Hogy lehet ebbe az irányba haladni, és lehet ebbe az irányba haladni. És az Isten azt mondja, hogy válasszatok. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten megteremtette ezt a világot, akkor tényleg egy jó lehetőséget adott az embernek, hogy a teremtett világ összes csodájával éljen, ezt élvezze, És aztán jött egy pillanat, amikor az ember bűnbe esett, föllázadt az Isten ellen. Azonosult az ördögnek a szavával, és rossz irányba mentek a dolgok. És elromlott minden. És a bűnnek a börtönébe került az egész emberiség. Te is, meg én is, és mindannyian. És tudjuk, mert Isten úgy döntött, hogy ebből a börtönből mindenkit ki fog hozni, nem maradunk örökké benne, ki fog jönni a börtönből mindenki a bűnnek a börtönéből, de lesznek olyanok, amikor Isten szól, hogy most te jössz, hogy kijönnek emberek, és azt mondja nekik az Isten, hogy meg van bocsájtva minden bűnöd, és vissza lesz helyezve abba a méltóságba, amit Isten akart adni még a bűneset előtt. És lesznek más emberek, akik szintén kijönnek a börtönből, mert Isten azt mondja, hogy itt az idő, és ha tetszik, ha nem, ez így lesz. De amikor kijönnek ezek az emberek, akik elutasították az Istent, akkor számukra tulajdonképpen csak nyilvánossá válik az ítélet. Kihirdetik, hogy ennek a következménye a halál, az átok és az ítélet. Ugye van opció, van választási lehetőség, hogy merre tudunk tovább menni. Az életünket úgy éljük, hogy vannak olyan dolgok, amelyek befolyásolhatóak, és vannak olyan dolgok, amelyek nem befolyásolhatóak. Vannak olyan dolgok, amiben az Isten eleve elrendelése sziklaszilárdan megvan, és nem módosítható, és vannak olyan dolgok, amelyekben az Isten ajánl föl opciókat, és azt mondja, hogy mehetsz ezen az úton, vagy esetleg egy harmadik úton. De a megtérésnek a lehetőségénél csak két lehetőség van, vagy elutasítod, vagy elfogadod. Tehát amikor azon vitatkoznak emberek, hogy a fatalista vagy a deista, az eleve elrendelés, vagy a teljes szabadság, és akár teológiailag is meg lehet fogalmazni jobbról-balról, akkor azt mondom, hogy nem ezekben kell gondolkodni, mert ezek tévedések. Az Isten igéje azt mondja, hogy Istennek vannak alapkijelentései, van, ami úgy lesz, akármit is gondolunk, és vannak dolgok, amelyekben választhatunk. És amiben választhatunk, ezeket föl kell ismerni, és ezek között a lehetőségek között a legfontosabb dolog, hogy válaszd az életet, hogy élhess, és az áldást, hogy normális életed legyen, hogy az Isten áldásai ott legyenek az életedben. Róma 3.23-ban Pál apostol beszél arról, hogy mindenki vétkezett. Ugye mindenki ebben a bűnnek a börtönébe be van zárva. És hiába vagyunk az Isten dicsőségének. És amikor valaki az Istent választja, az Istennek engedelmeskedik, akkor kezdenek megváltozni a dolgok, és elindul abba az irányba, hogy kijön a bűnnek a börtönéből, beragyogja az életét az Istennek a dicsősége, és majd vissza lesz helyezve abba a méltóságba, a mennyei dicsőségbe, az örök életbe, amit az Isten eleve eltervezett. József ott van ebben a börtönben, és tulajdonképpen az Istennek az eszközeként ő az, aki meghirdeti az Istennek a két útját. Az egyik a kegyelem, a másik pedig az ítélet, az álmokon keresztül, az álmoknak a megfejtésén keresztül. És a te életedben ugyanígy van. Az emberiség a bűnnek a börtönében van. És ezen a sötét helyen, a bűnnek a börtönében egyszer csak megjelent valaki, akit már nem Józsefnek hívnak, hanem úgy hívják őt, hogy a názáreti Jézus Krisztus, aki bejön ebbe a börtönbe, azonosul azokkal az emberekkel, akik a börtönben vannak, vagyis mindenkivel. Igaz, hogy ő ártatlan, igaz, hogy ő semmit nem tett, ugyanúgy, mint ahogy József nem azért került a börtönbe, mert ő egy aljas bűnöző lett volna. Ártatlanul kerül a börtönbe, de rajta keresztül az Istennek az akarata megnyilvánul. És Jézus Krisztus is így jött el erre a földre. Azért, hogy elmondja, hogy lehet erre menni, és lehet erre menni. És aki hisz én bennem, annak örök élete van. Aki nem hisz az Isten egyszülött fiának a nevében, az pedig megy az ítéletre. És nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy te melyiket választod? Melyik a te utad? És ha te rossz irányba mész, ha eddig nem foglalkoztál az Istennel, ha soha nem élted át, és soha nem tapasztaltad meg azt, hogy az Isten megbocsájtotta a bűnödet, ha soha nem mondtad ki még azt, hogy Istenem, itt vagyok, és kérlek, hogy tisztíts meg az életemet. Jézus, legyél az életemnek az ura. Ha még idáig soha nem jutottál el, akkor nagyon kérlek, hogy most állj meg egy pillanatra, bármi van a kezedben, tedd le, bármivel foglalkozol, hagyd abba, és kezdj el imádkozni, és mondd azt, hogy Istenem, most szükségem van rád. Mert én nem akarok a fősütőmester útján járni, Én nem akarok abba az irányba menni, ahol kihirdetik az ítéletet, és aztán felakasztanak. Vagyis nem akarok az ítélet útján végigmenni úgy, hogy a kárhozatba, pokolba kerüljek. És ez a lehetőséged megvan. Ez a lehetőség megvan, hogy ma úgy döntsél, hogy neked az Istennek az áldása, az Isten kegyelme és az Isten jó indulata meg tudja nyilvánulni az életedbe. Szóval nem mindegy, hogy melyiket választod. És ha erre a felhívásra, amit elmondtam, vagy erre a kérdésre, amit mondtam, erre azt mondod, hogy jó, de engem az annyira most nem érint meg, vagy nem érdekel, akkor hadd mondjak neked még valamit. Ez nem egy olyan kérdés, mint amikor, nem tudom, kártyajátékba húzol néhány lapot, megnézed, és azt mondod, hát ez nem túl erős lap, ez nem tudok mit kezdeni, akkor dobom, és akkor húzok újakat. Ha ezt te dobod, és azt mondod, hogy ezzel nem foglalkozok, van nekem a fontosabb dolog az életemben, és valami mással akarod eltölteni az életedet, és azt mondod, hogy új lapokat akarsz húzni, na erre azt kell mondani, hogy erre nincs lehetőséged. Az Isten ezt nem adta meg. Ez az opció nincs meg. Van két kártya, vagy két út, az élet útja, meg a halál útja, az áldás útja, vagy az átok útja, és ebben kell mozogni. Ebben van döntési lehetőség, ebben van mozgási szabadság. Ha ez nem érdekel, vagy ezzel nem foglalkozol, akkor az átkot választod, akkor a halált választod, vagy az ítéletet választod. Ezért fontos, hogy jól döntsél. Mert az Isten eleve eldöntötte azt, hogy fölkínálja ezt a lehetőséget. És a te válaszod alapján az Isten megáldja az életedet és fölment, vagy pedig engedi, hogy az ítélet beteljesedjen rajtad, ha te ezt választod. Befejezésül egy pár szót nézzünk meg József életéről, ha már József életút sorozatról beszélünk. Ugye József ott van a börtönben, aki ártatlanul került oda. És hát eleve ez a börtön szituáció is nem egy dolog a sok jó közül, hogy ez egy kicsit rosszul sikerült neki, hogy börtönbe került, hanem fiatal korában már elárulták a testvérei, gyakorlatilag halálra ítélték, de aztán ez nem következett be, eladják rabszolgának, egy távoli országba kerül, Egyiptomba kerül, a szabad emberből rabszolga lesz, a becsületes munkájának az lesz a gyümölcse, hogy börtönbe kerül. Tehát azért sok-sok rossz dolgot átél József. És nem azért, mert ő rosszul döntött volna, vagy rossz irányba mentek a dolgai, mert ő ezt választotta. Hanem egyszerűen úgy tűnik, hogy nála nagyobb erő befolyásolja az eseményeket, ugye? Hiába éli jól az életét, mégis rossz dolgok történnek vele. Hiába dönt jól, hiába utasítja vissza a kísértést, mégis hát megbüntetik azért, amit nem követel. Mindezt azért mondom el, mert azok a körülmények, amelyek befolyásolnak bennünket, ami nagyon sokszor teljesen kívül áll a mi lehetőségeinken, hogy beleszóljunk. Ugye az, hogy milyen az időjárás, hogy gazdaságilag jól megy, vagy nem megy jól abban a környezetben, ahol te vagy. Nagyon sok minden befolyásol. Van-e vírus, vagy nincs, ugye? Tehát, hogy egészségesen tudunk élni, vagy nem. Nagyon sok minden nem az egyénnek a döntésén múlik, hanem sokkal nagyobb összefüggésekben történnek meg a dolgok. És azt is kimondhatjuk, hogy valamit az Isten akarja, hogy így legyen, vagy úgy legyen. Az élet, amelyet élünk, és az a körülmény, amiben benne vagyunk, az nagyon-nagyon befolyásol bennünket. Az a kor, amiben élünk, illetve azt mondhatom, hogy az emberiségnek az életében mindig az a kor, amiben élt, jelentős mértékben meghatározta a gondolkodását és az életét, sőt, még az életminőségét is. Valaki így fogalmazott, és az igaz, hogy a saját korunknak a gyermekei vagyunk. Amilyen a kor, a korszellem, azok a hatások, amelyek körülöttünk vannak, az jelentős mértékben befolyásol bennünket. És ezzel számolni kell, ebben van igazság. De mindezt azért mondtam el, mert itt van József. Józsefnek az életét negatív értelemben befolyásolhatta ez a sok rossz, amit ő átélt. És közben minden esélye megvolt arra, hogy elveszítse az Istennel való kapcsolatát, hogy azt mondja, hogy ez az egész engem most már nem érdekel. Hiába mondott az Isten jó dolgokat, de hát mégis rossz dolgok történnek velem. Valami itt hibázik, és tulajdonképpen rábízza magát a sor, majd lesz valahogy, engem most már ez nem érdekel. Vagy pedig elkezd küzdeni, és saját erejéből próbál neki menni mindennek, hogy valahogy megváltoztassa a dolgokat. De egyiket sem választja József. Ő a legnehezebb pillanatokban is bízik az Istenben. És a legnehezebb pillanatokban is jó kapcsolatban van az Istennel. Ezt onnan tudjuk, hogy például itt a felolvasott történetben látjuk azt, hogy amikor a két főember, a sütőmester és a főpohárnok nagyon szomorú, akkor ő az, aki megkérdezi, hogy barátaim, mi van veletek? Miért vagytok ennyire szomorúak? Hát én még nem voltam börtönben elítéltként, nem tudom milyen a hangulatot, hogy most mennyire vidámak az emberek, de hát el tudom képzelni, hogy a börtönben az is szomorúak az emberek, vagy annyira nem jó a hangulat. De ő az, aki úgy ráki, látja, hogy másiknak úgy lelkileg problémája. Mit tudnék segíteni nektek? És amikor elmondják, hogy álmot álmodtunk, akkor egyből azt mondja, hogy ne felejtsétek el, az Isten, az itt a börtönben is Isten. Itt meg tudja fejteni a ti álmaitokat, és tud nektek válaszolni. Az Isten az, aki irányítja és befolyásolja az életünket. Az a József mondja, akinek az élete arról szól, hogy Isten mondott valamit, és a valóság még teljesen másról szól. És mégis azt mondja, hogy az Isten az, akiben érdemes bízni. És az Istenhez hívja ezeket az embereket. És amikor megfejti az álmot, hát nem azért fejtette meg, mert József elvégezte a nem tudom milyen OK és álomfejtő tanfolyamot abban az időben, és nagyon tudta, hogy mire mit kell válaszolni, hanem azért tudta megfejteni, mert az Isten kijelentette neki. És amit kijelentett az Isten, az 3 nap múlva beteljesedett. Szóval József nagyon is jó élő kapcsolatban volt az Istennel, a körülményeitől függetlenül. Vagyis József összeköttetésben volt az Istennel, attól függetlenül, hogy jó napjai voltak, vagy rossz napjai voltak, hogy igazságosan, vagy igazságtalanul bántak vele. Zsidókhoz írt levél 6. rész 19. verse így hangzik. Ez a reménység, márpedig az a reménység, hogy az Istenbe való hit és reménység, hogy a lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. És nem olvasom tovább, de ez a fél mondat a Bibliából azt mondja, hogy ha neked van hited és reménységed az Istenben, mindegy, hogy most milyen az életed, mindegy, hogy jó vagy rossz napokat élsz át, de hogyha van egy élő hited és reménységed az Istenben, ez az élő hit és reménység, ez olyan, hogy a te lelked, és ez a kárpit mögötti rész az Isten jelenlétét jelentette. Hogy a te lelked összeköttetésben van az Istennel. Az életednek a fonalát az Isten tartja a kezében. A Biblia azt mondja egy másik helyen, hogy a sorsunk az Isten kezében van. És ha te így tudod élni az életedet, hogy bízol az Istenben, hiszel az Istenben, és ennek alapján hozod meg a döntéseket, és lehet, hogy rossz napok jönnek, lehet, hogy jó napok jönnek, de az Isten meg fogja tartani az életedet, mint ahogy a horgonyt megtartja azt a hajót, amit hullámok jobbra és balra dobálnának, de a horgony megtartja. És ez a kijelentés a Bibliából azt mondja, hogy a lelkedet is, hogy be van horgonyozva az Isten jelenlétébe, akkor a jó napokon is, meg a rossz napokon is Isten megtart téged, hogy jó irányba tudj haladni. És ez egy biztosíték arra neked is, hogyha hallgatod ezt a prédikációt, és jól mennek a dolgaid, akkor a nagy jó dolgodban nehogy elveszítsd az Istent. Hogy legyen ott a horgony az Isten jelenlétében, hogy oda legyen bekötve a lelked. Ha te börtönben nézed ezt a prédikációt, és azt mondod, hogy nagyon rosszul mennek a dolgaim, ha elmondod azt Istennek, hogy bízni akarsz benne, és átadod az életedet Jézusnak, akkor a te életednek, lelkednek a horgonya is ott lesz az Istennek a jelenlétében. Ha te most a kórházban vagy, és azt mondod, hogy nagyon fáj, és nagyon rossz, és nem tudom, hogy mi lesz velem, hogy túlélem-e, vagy nem ezt a betegséget, ha kimondod azt, hogy Istenem, én benned bízok, és kérem, hogy Jézus legyen az életemnek az Ura, ez azt jelenti, hogy a te lelked és az Isten jelenléte az összeköttetésben lesz, az a horgony ott van, és meg fog tartani téged. Mindaddig, amíg élsz, és ha eljön az idő, hogy ebből az életből ki kell lépni, akár most, vagy később, akkor át fogod élni, hogy vissza fognak helyezni téged abban a méltóságban, az örök életben, amit az Isten eleve elkészített neked, vagy fölkínált neked, mint ahogy ezt átélte a főpohárnok. Ez a reménység a lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Hiszel az Istenben? Hiszel abban, hogy az Isten akarata beteljesedik? És azt is el kell mondani, hogy hiszel abba, hogy az Isten fölkínálja a döntési lehetőséget neked, és ahogy döntesz, az Isten azt komolyan veszi. Mert ha ezeket hiszed, akkor jó úton jársz, akkor élted az életnek a lényegét. Nos, tehát a kérdés az, hogy te melyik álmot választod. A fősütőmester álma áll hozzád közel, akit kihoznak a börtönből és végrehajtják az ítéletet, vagy pedig a főpohárnoknak az álma, ami arról szól, hogy kihozzák őt a börtönből, megbocsájtanak neki, és visszahelyezik abba a méltóságba, amit korábban megkapott. Milyen irányba halad a te életed? És arra szeretnélek hívni most, hogy válaszolj most erre. Nem mondd azt, hogy holnap után, vagy valamikor foglalkozok ezzel a témával, most. Itt és most. Mert ez annyira fontos, hogyha jól döntesz, akkor jó irányba mennek a dolgaid. Ezért hadd hívjalak arra, hogy imádkozz most velem, és amikor imádkozunk, akkor mondj egy nagyon egyszerű imádságot, amiben kifejezed azt, hogy az Isten bocsássa meg a bűneidet, Jézus legyen az életednek az Ura, és hogy a lelked összeköttetésbe kerülhessen az élő Istennel. Tulajdonképpen, ha ezt megteszed, a legtöbbet tetted meg azért, hogy az életed jó irányba haladjon. Imádkozzunk. Mennyi atyám, imádkozom most mindazokért, akik hallották ezt a nagyon régi történetet, de mégis nagyon aktuális üzenettel, ami a jelenünket, sőt a jövőnket befolyásolja. Uram, imádkozom mindenkiért, hogy hozzunk jó döntéseket, hogy megértsük, hogy te mit mutatsz nekünk, és abban kiválasszuk a jót, hogy válasszuk az életet és az áldást, és tudjuk elutasítani a halált és az átkot. Urunk, kérünk téged, hogy Szent Szellemeddel munkálkodj, minden hallgatónak, minden jelenlévőnek a szívében, és a te áldásod tudjon megnyugodni azért, mert jó döntések születnek, mert az emberek úgy döntenek, hogy téged akarnak követni. Uram, imádkozom, hogy legyen ez így, senki ne maradjon ki a te kegyelmedből, és szolgálja ez, Uram, a te dicsőségedet. Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Isten áldjon benneteket.